Következő előadónk egyben a mostani blokknak az utolsó előadója Zsoldos Endre, a Csillagászati Kutatóintézetből egy számunkra kicsit egzotikus területre fog minket vezérelni, de ez is Kulin munkásságának része volt.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és igazán nagyon kellemes érzés, hogy ilyen nyitott az MCE, hogy ilyen témával is foglalkozik. A cím az a későbbiek folyamán majd érthetővé válik, minden esetre az alcím az Világos Kulin György és a Science Fiction. A magyar Science Fiction kezdeteit még a 19. század elejére vissza lehet vezetni. 1836-ban egy Rajzolatok című igen kellemes folyóiratban jelent meg Ney Ferencnek egy úgynevezett agyréme, ő maga definiálta így, az a címe, hogy Utazás a Holdba. Ennek egyébként van csillagászati vonatkozása, mert egész a nagy holdátverésen alapul. Ha valaki nem tudná, hogy ez mi, amikor John Herschel Dél-Afrikában észlelte a déli eget, akkor New Yorkban, a New Yorki Sunban megjelent egy cikksorozat arról, hogy ő a holdon értelmes lényeket figyelt meg az új szuper távcsövével. Egy hét után persze lebuktak, és kiderült, hogy az egész kitalálás, de ennek a hatására készült az első magyar science fiction elbeszélés. Ezek után további kísérletek történtek. A 20. század elején már elég magas színvonalon is állt, úgy is nevezhetjük, hogy irodalmi science fiction, hát Babits meg Karinti nevét feltehetőleg mindenki ismeri, de a alapvető klasszikusok közül lefordították Wells-t, Burroughs-t, viszont ami meglepő, az amerikai magazin science fiction-t egyáltalán nem fordították le. Feltehetőleg nem is nagyon ismerték. Ez minden esetre nem jelenti azt, hogy senki nem ismerte Magyarországon, mert 30-as években létezett egy Science Fiction League Amerikában, aminek magyar tagja is volt. Itt alul négy borítót mutatok csak, hogy mégis hogy néztek ezek ki. Az Astounding, az Amazing, annak a hátsó borítója, meg egy Fantastic Story Quarterly. Ez utóbbi egy reprint magazin volt. Magyarországon ez a magazin SF Science Fiction, ez végül is a 60-as években jelent meg, főleg a Univerzum című folyóiratnak köszönhető. Itt mellette ez egy Kucka Péter idézet, amiben a Univerzumot dicséri. Kétségtelen, hogy ez egy borzasztó kalóz újság volt. Oroszból fordítottak majdnem mindent, az angol meg amerikai elbeszéléseiket is. Ez ugye amikor az ember az eredetit próbálja visszakeresni, ez időnként problémát tud okozni, amikor az angol nevet orosz átírásból próbálják visszaírni angolra. Ez helyenként vicces tud lenni. Tehát Kulin Györgynek ezek a science fiction művei jelentek meg, legalábbis a könyvei, ezen kívül volt még egy elbeszélése, majd arra is sor kerítek. Tehát első az Üzen a 8. bolygó, ez 65-ben az Élet és Tudományban jelent meg folytatásokban, majd 66-ban a Magvető kiadta ezzel a borítóval. Ez tulajdonképpen egy nagyon jó könyv. Most bevallom, hogy én végigolvastam az összeset, és ez az egyik legjobb. Tehát ez a második egész pontosan. Annak a Kulin maga saját bevallása szerint ezzel a könyvvel főleg a fiatalok körében ért el sikereket. Ezt magam is alátámasztatom, mert ezt annak idején olvastam még ifjúkoromban, és nekem is nagyon tetszett, jobban, mint most. Hát a történet, hogy miről szólt, arról nem nagyon akarok beszélni, majd olvassa el mindenki magának. A lényege az, hogy a címben szereplő 8. bolygónak a lakosaival kerülnek kapcsolatba különböző módon a földiek. Természetesen ez egy nagyon pozitív találkozás, és minden nagyon szép és jó. A fogadtatása az nem volt ennyire nagyon szép és jó. Ez egy elég pozitív kritika, az Élet és Irodalomban jelent meg, Darázs Endre írta. Ez a dramatizált ismeretterjesztés szerintem ez a legtalálóbb leírása az egésznek. Ezt egyébként Kulin maga is elfogadta. Ez már egy sokkal kevésbé szimpatikus kritika, és némileg van az értékéből, hogyha az ember megnézi a... Ja, következőben van. Itt. Tehát a Lint azt helytelenül írta, és hát nem a 7. bolygó, hanem a 8. bolygó üzent. Tehát ilyen tárgyi tévedéseket azért nem szívesen lát az ember. Következő az nem egy könyv volt, hanem egy elbeszélés szintén az élet és tudományban, ezt az állandó szerzőtársa Fábián, tehát az AF Bion nélkül írta. A feltaláló föltalálta az úgynevezett hásugarakat, amik kivetítették a hásugarakra alkalmazott embernek a gondolatait, és hát ugye ebből a megfelelő bonyodalmak voltak. Hát ez tulajdonképpen a 30-as években simán belefért volna a Wonder Stories-ba, vagy hasonló pulp magazinba, nem egy nagy mű, de egyszer érdemes elolvasni. Következő könyv az Ellentmondások bolygója, szerintem messze ez a legjobb könyve. A címben szereplő szilícium törpék az a 8. bolygónak a lakói, az idegen tehén meg ebben szerepel. Itt is arról szól a történet, hogy a titokzatos jeleket fognak a Hermész kisbolygóról még a II. Világháború előtt, és utána a főhősök ezzel szembesülnek, és végül is el is utaznak oda, és ott az idegenek nyomait megtalálják, amikről később kiderül, hogy tulajdonképpen az ifjú korukban észlelt idegen tehén meg egyebek ezekkel függ össze. Ez szintén végül is inkább fiataloknak való, de ez egy nagyon jó könyv, ezt mindenkinek ajánlom. Na hát ez az Aster a legambiciózusabb könyv, és messze a legrosszabb könyve. 1971-ben jelent meg, mint látható, egy plusz szerzőtárs akadt Kulin Ferenc személyébe, aki unokaöcs. Hát itt az ember tehát hogyha egyszer végig szenvedi az ember ezt a könyvet, akkor a fantáziáját szabadjára engedheti, hogy miért sikerült egy ilyen összvért összehozni. Ennek két részből áll a kötet. Az első rész az a II. Világháború alatt és közvetlenül utána játszódik. A II. Világháború alatt Angliában, a világháború után meg Magyarországon. A lényege az, hogy az angol titkosszolgálat megtudja, hogy a németek valami bombát dobnak le Londonba, és azban lesz egy ügynöklista. Most véletlenül azon a helyen megtalálnak egy ilyen kis lapocskákat, amik végül is kiderül, hogy az aszterbeli civilizáció üzenete, de azt hiszik, hogy az az ügynöklista. Próbálják megfejteni, nem sikerül. Főhősünk, aki egy magyar csillagászhallgató, beleszeret a dologba, és ellopja a múzeumból, hazaviszi, és otthon persze megfejti. Angolok megkísérlik visszalopni, de ez nem sikerül nekik, ez az első rész. A második rész az 300 évvel később játszódik, főhősünket hibernálták, úgyhogy ő továbbra is él és virul. És hát ugye megint jönnek a rejtélyes rádióüzenetek, megfejtik, űrhajóra pattannak, elmennek ez a bolygóra, onnan származik, kiderül, hogy ez az aszter egy legenda, amit az első részben meséltek el ennek a csillagásznak. Egy Kronosz bácsi nevű öreg csillagász, aki lehet, hogy Kulint próbálja reprezentálni. Szóval elmennek erre az aszterbeliek bolygójára, és akkor nagyon jól érzik magukat. Szörnyű fejtegetések zavarják a regénynek a menetét, mert hogy így elmondva nem tűnik olyan rossznak, akár élvezhető is lehetne, de filozófiai fejtegetésektől kezdve minden előfordul benne. Itt például van egy érdekes idézet, hát ez elég vad és bősz marxizmus. Következő regény, ez már posztumusz jelent meg 1991-ben új szerzőtársal, rettenetes címe van, de a könyv maga messze nem ennyire szörnyű, mint a címből gondolná az ember. Elég komoly változások vannak legalábbis szemléletmódban az előzőekhez képest, ez nem tudom, hogy mennyiben a eredeti és mennyi kéziratban van így, és mennyiben az új szerzőtárs hatása. Ez röviden arról szól, hogy az Ikarusz kisbolygó neki akar ütközni a Földnek, és hogy a Földnek ezt a ütközést sikerül-e elhárítania. Senkit sem akarok itt izgalmak között tartani, nem sikerül. Ugye hát már ez is egy komoly változás. Itt is van egy egészen elképesztő megjegyzés, ami teljesen megragadt. Egyszerűen föl nem tudom fogni, hogy ilyet hogy tud kitalálni valaki. Hát elképzelhető, hogy valamelyiküknek volt ilyen tapasztalata, de én még csak nem is hallottam ilyenről. Hát miután ez 91-ben megjelent, ugye elképzelhető, hogy maradt még kézirat. Valóban egy 1988-as galaktikai interjúban Kulin maga mondta, hogy 3 regényen készül írni. Az egyik a Ikarusz címen, hát ez maga az égi rettenet. Ezen kívül említett még 2 másik regényt. A Borostyánkő címűt, ami agyátültetéssel, meg ennek problémáival foglalkozik, és egy Gránitkaput, ami ilyen régen eltűnt civilizációkkal kapcsolatos. Végülis, hogyha az ember arra gondol, hogy az égi rettenet egyáltalán nem olyan rossz könyv, mint a címéből gondolná az ember, lehet, hogy érdemes lenne ezeket előbányászni, ha még megvannak, és ha másképp nem az MCE keretein belül megjelentetni. Hát egy csillagásznál nem meglepő, hogy a csillagászok azért elég komoly szerepet töltenek be a regényeibe. Nem is minden eset, a 4 regényben 3-ban főszereplő csillagász, a legelsőben ott újságíró a főszereplő, de a csillagászok továbbra is jelentős szerepet töltenek be, ami ugye jó érzés nekünk, és kellemes, hogy ők a föld irányításában igen komoly és fontos pozíciót töltenek be, űrhajók fölött rendelkeznek, ha azt mondja, csettintenek egyet, akkor az űrhajó előáll, és már is megy arra a kis bolygóra, amelyik szükséges. Az ember így elgondolkodhat azon, hogy milyen hatásokat vél belelátni Kulinnak a science fiction műveibe. Hát a szovjet science fiction hatása az teljesen nyilvánvaló. Ez egy 1976-os a Science Fiction tájékoztatóban megjelent cikkből van idézet, hogy miért ír az ember science fictiont, vagy valami hasonló címe volt. De ugyanakkor az amerikai science fiction hatása is igen erős Kulin műveiben. Ezt már említettem, hogy a Feltaláló című elbeszélés az minden további nélkül megjelenhetett volna a 30-as évek Amerikájában. Tehát a hatás az Hugo Gernsback hatása, fogalmam sincs róla, hogy Kulin György ismerte őt, lehet, hogy áttételesen ismerte a hatását. Minden esetre ő próbálta a science fiction-t, mint dramatizált ismeretterjesztést bevezetni Amerikában. Ez szóról-szóra ugyanaz, ami Kulin fejére olvastak a kritikusai. Itt Hugo Gernsbacknak ez a Ralph 124C41 plusz című regényét ajánlhatom az érdeklődők figyelmébe. Ez az illusztráció is azt próbálja illusztrálni. Ez sok helyen megjelent, most is meg lehet venni könyvalakban is, elektronikusan is megvan. Aki 1912-es dramatizált ismeretterjesztést akar olvasni, annak javaslom. Nem olyan rossz könyv egyébként. Itt van az a 76-os cikkben Kulin maga vállalja büszkén a dramatizált ismeretterjesztő címét. Egy másik érdekes pont a regényeiben ez a nők hiánya. Legalábbis az elsőben, másodikban és a negyedikben szinte nem is szerepelnek nők. Az Aszterban van egy szerelmi szál, de hát az inkább csak ront az egészen. Most, hogy még egyszer visszautaljak a 30-as évek science fictionjére, mint ami komoly hatással lehetett Kulinra. Itt van egy idézet egy olvasói levélből, aminek a lényege az, nem akarom itt lefordítani, hogy az ellen tiltakozik a levél írója, hogy fölbukkantak nők az elbeszélésekben, és hogy ez felháborító, és bár ugyan már észlelhető egy tendencia arra, hogy ez a káros hatás megszűnjön az elbeszélésekben, de még távolról sem teljes. Akkor még ilyen egyéb érdekességeket meg lehet említeni. Üzen a 8. bolygóban a főcsillagász Hine professzornak hívják, ami végül is erősen Fred Hoyra utal, ha az ember azt akarja látni. A ellentmondások bolygójában a Hermész kis bolygó szerepel úgy, mint az idegenek lehetséges űrhajója. Ezt, amikor felfedezték a 30-as évek végén, akkor el is vesztették, és csak 2003-ban találták meg újra. Az Aszterban meg a Aszterbeliek új bolygóját, ahova költöztek. Ja, mert ez az Aszter, ez a Faeton valójában. Tehát annak a bolygónak az eredeti lakosságát egy Nova kitörés pusztította el. Ez erősen Clarknak a Csillag című elbeszélésére utal, amit Kulin olvashatott, mert már 67-ben megjelent magyarul. Befejezésképpen pedig íme a Szilícium törpe. Ez a könyvből vett illusztráció, mellette pedig a 1941-ből egy Amazing Stories hátsó borító, hogy akkoriban hogy képzelték el a Neptunuszt, ahol a szilícium törpéknek kéne élni. Hát ez volt.